Kedves hallgatóink, a következő percekben születésének 190. évfordulóján Zahorai Jánosra emlékezünk. A festőművész nem Nyíregyházán született és nem Nyíregyházán halt meg, mégis ebben a városban alkotott, és munkásságának fénypontja volt az itt eltöltött 10 év. Gál Tamás interjúját hallják.
Komiszár Dénes helytörténésszel beszélgetek, annak kapcsán, hogy 190 éve született Zahorai János festőművész, akinek a neve szerintem sokaknak nem sok minden mond. Azért ezt így elmondhatjuk. Szervusz Dénes, szerinted ezt alá tudod támasztani?
Sajnos így van.
De van nyíregyházi kötődése, bocsánat, és ezért is beszélgetünk róla.
És nem is akár milyen kötődése van Nyíregyházához. Zahorai János egy kicsit ilyen méltatlanul elfeledett festőgéniusz volt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy abszolút nem szolgált rá, hiszen az a bő egy évtized, amikor ő Nyíregyházán alkotott, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ez volt az életművének az egyik csúcsterméke, hiszen úgynevezett hivatalos körtől ekkor kapta a legtöbb portré megrendelést, tehát úgy a világi területről, mint az egyházi területet beleértve, tényleg csak a teljesség igénye nélkül, tehát a régi vármegye háza közgyűlési termének az összes főispáni és alispáni portréját Zahorai festette meg Szabos megyében és Nyíregyházán, az arisztokrácia és a nagypolgárság tőle rendelte meg a képeket, és itt a környékükön, tehát például a Szatmári egyházmegye és a Munkácsi Görögkatolikus egyházmegyében is püspökök portré galériáját is Zahorai János festette meg, de ezt leszámítva országosan is egy nagyon nagy megrendelő körrel rendelkező festőművész volt, akinek valóban idén emlékezünk születésének 190. évfordulójára, és a Beregszászért alapítvánnyal közösen ezt a, hát ha nem is teljesen kerek, de mégiscsak azt gondolom, hogy méltó emlékévet kihasználtuk arra, hogy Beregszászon, Nyíregyházán és Máramaros szigeten, tehát az életművéhez legjobban kötődő három településen emléktáblákat helyeztünk el, ezzel is egy kicsit üzenetet hagyva az utókornak, hogy ne feledkezzünk ez a Zahorai Jánosról, hiszen a magyarországi képzőművészet, a magyarországi művészettörténet sokkal szegényebb lenne Zahorai János életműve és munkássága nélkül.
Mert hogy ő akkor hát nem Nyíregyházán született, nem Nyíregyházán halt meg, hanem volt egy 10 év, amikor bizony itt alkotott, végezte a munkáját, akkor ezek szerint nagyon felkapott volt.
Így van, így van.
És ugye Máramaros szigeten született, méghozzá a mai Erdély egyik településén, és a mai Kárpátalja egyik településén.
Hát igen, igen, ugye Trianon következménye, hogy gyakorlatilag nagyon sok olyan híres magyar esetében olyan településeket kell felemlegetnünk, amelyek már nem tartoznak Magyarországhoz. Én azt gondolom, hogy ezzel is az egy közösséghez való tartozásunkat tudjuk megerősíteni, amikor ilyen magyar embereknek emlékjeleket állítunk a trianoni határon túl, mert egyrészt, és ez nem az ott maradt magyar lakosságnak a hibája, hogy sajnos telik az idő, és a kollektív emlékezet is ugye szeret ugye szelektálni. Azt szoktuk mondani, hogy ilyen akciókkal, amikor emléktáblákat állítunk az ország határon túl, egy kicsit felhívjuk a figyelmet, hogy nekünk ők fontosak, és azzal, hogy a Beregszászért Alapítvány elsősorban Kárpátalján nagyon sok emléktáblát felavatott a közelmúltban, az egy közösséghez való tartozásunkat is kifejezzük, és én azt gondolom, hogy itt kell Dalmai Árpádnak, az alapítvány elnökének megköszönöm azt a fajta fantasztikus kultúrmissziót, amit ők betöltenek, gyakorlatilag a rendszerváltás óta, hogy a kárpátaljai magyarságnak az önazonosság tudatát ezzel is erősítik, hogy magyar emlékjeleket helyeznek el Kárpátalja több településén, azokhoz a településekhez kötődő híres magyar személyiségekre emlékezve, hogy ne feledkezzük meg az emlékükről.
Azt elmondhatjuk, hogy Zahorai Jánosnak köszönhetünk rengeteg olyan portrét, hát arcképet mondhatjuk, akik akkor éltek, alkottak, tettek a hazáért, és olyan tisztségben voltak, hogy befolyásoló erővel bírtak szűkebb, illetve tágabb környezetükre. Tehát neki köszönhetjük azt, hogy tudjuk, hogy néztek ki, nagyon leegyszerűsítve.
Így van. Itt ugye a lényeg, amit úgy hív a történelem, hogy a történeti ikonográfia. Tehát amikor híres embereket valamilyen formában megörökítenek az utókornak. Most az, hogy gyakorlatilag ezek polgári származásúak vagy egyházi személyiségek voltak, tulajdonképpen lényegtelen, hiszen itt az adott tett, az adott életútnak az elismerése volt, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon sajátságos volt, hiszen ez annak a kornak volt a terméke. Ma már nem nagyon szoktak portékot rendelni, vagy ha igen, akkor teljesen más stílusban. Akkoriban, tehát bár ugye már voltak ugye daguerrotípiák, a fényképezés ugye még gyerekcipőben járt, filmezésről meg abszolút nem lehetett meg mobiltelefonokról beszélni, de ami időtálló volt, az a portréfestészet volt. Na most nagyon jól tudjuk, hogy akár mondjuk a közgyűlési termeket, polgármesteri hivatalokat, vagy mondjuk a püspökségi épületekről beszélünk, ahol úgynevezett arcképcsarnokokat kialakítottak és elhelyeztek a korábban elhunyt elődöknek a tetteire, az életművükre próbáltak azzal nyomot hagyni, hogy nagyon komoly festőművészekkel megrendeltették ezeknek a már elhunyt személyeknek a portréit, hiszen nagyon jól tudták, hogy ezek a személyek ha már nem lesznek, de ha nem jön közben semmi olyan dolog, mint mondjuk egy háború, vagy mondjuk országrészeket elcsatolnak, és sajnos ebben Magyarországnak a 20. századdal hát sajnos ebben bővelkedett, és ez rajta hagyta a nyomát annak, hogy számba kell vennük azokat az alkotásokat, amelyek még megvannak, itt vagy oda át, és sajnos Zahora János esetében is a statisztika azt mutatja, sokkal több alkotása az, ami a valamikori felvidékre, tehát Csehszlovákiába átkerült, Kárpátaljára, a későbbi Szovjetunióba, vagy ami a szatmári részen voltak Romániába, nagyon sok alkotása elpusztult. Ez önmagában Zahorai életművét, ez nem kisebbíti, hiszen ő a megrendeléseket teljesítette, a feladatát kiválóan elvégezte. Azokról a képekről, amelyekről szerencsések vagyunk, és vannak különféle ábrázolások, tehát fotók vagy bármiféle képi megjelenítések, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Zahorai valóban egy nagyon jó festő volt, egy nagyon jó ecsetű festőművész volt. Már-már ilyen Bencúri és Munkácsi Mihály színvonalról beszélhetünk. Az, hogy nem tudott olyan híres lenni, erre az a válaszom, hogy valahol ő nem is akart. Tehát ő rajztanár volt, 48-ban fiatalon tüzér volt a szabadságharcban, visszakerült utána Budára, ott egy iskolában dolgozott, mint rajztanár, és ahogy visszaköltözött a Kárpátaljára, és onnan került ide át Nyíregyházára, tehát fokozatosan, kicsit megkésve ismerték fel Zahorainak a tehetségét, tehát mondjuk egy Bencúrhoz, egy Munkácsihoz képest sokkal később indult a festőművészi időszaka, de amikor már úgymond befutott művész volt, akkor aztán folyamatosan jöttek a megrendelés, és ha például nézzük a szignókat, a képein és a dátumokat, nagyon sok közös időintervallumot fedezünk fel, tehát egy hihetetlen nagy munkabírású és egy óriási termelékenységű ember volt, hiszen nagyon sok portréján azonos évet látunk, tehát nem túlzás, gyakorlatilag voltak olyan évek, hogy szinte ontotta magából az alkotásait, és én azt gondolom, hogy azért ez igencsak fárasztó is volt, de ettől függetlenül ő a megrendelőinek maximálisan eleget tett.
Ki tudsz emelni néhány szemét, akit lefestett?
Második Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Ferenc József, az Erzsébet királynéről készült képéről a szakvélemények olyan hozsannázással zengték a dicsimust, hogy annyira életmeleg színeket használt, hogy talán Sziszíről az egyik legjobban sikerült portrét az pont Zahorai készített el.
Nem személyesen.
Hát nem személyesen, ugye fotók alapján. Zahorai nem volt olyan bejáratos, mint mondjuk Bencúr Gyula, akinek megadott az a váltsága, hogy ő az uralkodó, tehát Ferenc Józsefet és Erzsébet királynét úgymond élet után, tehát modelltülve tudta festeni. Zahorainak meg kellett elégednie mondjuk egy mellszoborral vagy egy fényképpel. Ettől függetlenül fantasztikus képeket alkotott. Viszont voltak olyan polgári vagy egyházi személyek, akik modelltültek neki, és én azt gondolom, hogy ezek a jó kvalitású képek azért ezt tükrözik, hogy valóban nagyon részletgazdagok és nagyon jó kidolgozottságúak a képei. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nagyon sok képe szinte egy élethű fényképpel vetekszik, és amikor nagyon részletesen tudjuk egy-egy portréját nézni, a legapróbb szemredőket, azokat a hajszálakat, és illetve a korabeli díszmagyaroknak azok a nagyon gazdag kis cirádáit, ha nézegetjük, valami hihetetlen részletgazdag festőművészről beszélünk.
Ma azt mondanák, hogy 4K felbontás.
Gyakorlatilag igen, de én azt gondolom, hogy ez mind a tehetséget mutatja, hogy nem veszett el a részletekbe, de ugyanakkor valóban figyelt a részletekbe. Tehát szokták mondani, hogy az ő esetében minden a helyén volt a képei esetében.
Viszont az életműve sajnálatos módon nem maradt meg az összes. Hát gondolom egyetlen egy festőművésznek sem maradt meg az összes, de az övé azért jócskán károsodott.
Sajnos Zahoraival nagyon mostohán bánt az emlékezet. Ha Nyíregyházán maradunk, akkor rögtön két példát említek. A Móru Zsigmond utcán látható vízügyi történeti gyűjtemény nagyon szerencsés volt, hiszen átvészelte a történelem viharait, és a valamikori vízügyi társulati vezetőknek a portré Szentmiséinak a galériája a szerencsés módon egybe maradt, viszont ami egy óriási veszteség, és én azt gondolom, hogy ezzel a városi és az egész megyebeli képzőművészet egy óriási veszteséget szenvedett el. A Vármegye házának a közgyűlési termében levő galéria, amit 1946-ban elpusztítottak. Én azt gondolom, hogy ez tényleg nem túlzás, ez pótolhatatlan veszteség, és igazából nem is fogjuk tudni ezt a elpusztult galériát most már pótolni.
A beszélgetésünk apropója egyébként az is, hogy tartasz egy vetítéssel egybekötött előadást a Nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Mit lehet erről tudni?
Az időpont az 2025. november 12-e szerda lesz, ez délután 17:30-tól lesz a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia termében. Egyrészt köszönöm akkor az apropót, hogy ezen a módon is tudunk egy kicsit reklámot adni Zahorainak. Én azt gondolom, hogy használjuk ki a lehetőséget arra, hogy ha már a születésének 190. évfordulóján beszélünk, ugye most ebben a beszélgetésben valóban csak inkább a figyelmet tudjuk felhívni, vagy ráirányítani Zahorai Jánosra, de igazából az előadás keretében lesz majd arra lehetőség, hogy egy nagyon gazdag képanyagot bemutatva, nagyon tartalmas és nagyon gazdag életutat bemutatva megemlékezzek Zahorai Jánosról. Itt tulajdonképpen egy kicsit azt kell mondjam, hogy csavar van a dologban, hiszen mi egy kiállítást szeretünk volna aznap megnyitni a Görögkatolikus Múzeumban, de most úgy adódott inkább, hogy előbb az előadást megtartom, és a kiállításra pedig tavasszal visszatérünk, és akkor egy kicsit jobban fel tudunk készülni, tehát azt gondolom, hogy még méltóbbá tudjuk tenni a kiállítást, hogy valóban egy Zahorai János emléke előtt tisztelgő kiállítást be tudunk mutatni. Itt határon túlra is fogunk tudni kölcsönözni képeket, illetve nyíregyházi és az országban lévő közgyűjteményekből fogunk olyan zahorai képeket bemutatni, amelyek közül nem egy még biztos, hogy nem volt Nyíregyházán, és a nagy részük pedig még soha nem is volt kiállítva kiállításon sem.
Köszönjük szépen, Dénes, hogy itt voltál nálunk.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, nem Nyíregyházán született és nem Nyíregyházán hunyt el, mégis ebben a városban alkotott és munkásságának fénypontja volt az itt eltöltött 10 esztendő. Születésének 190. évfordulóján egy elfeledett festőművészre, Zahorai Jánosra emlékezünk. Az iménti percekben Komiszár Dénes helytörténész rádiónak elmondta, több a 19. században élt főméltóságról készített portrét, bár nem volt olyan közismert, mint Benczúr Gyula vagy Munkácsi Mihály, művészete mégis az övéivel vetekszik, hangsúlyozta. A riporter Gál Tamás volt.